engem kebből belül, ne tűrj foltot lelkemen. A jaroklom és ösvényem, segíts a jó útra térnem. Légy enyém, s ez egy elég, mint legnagyobb nyereség.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Erőm és énekem az Úr, ő lett nekem szabadulásul. Újjongás és szabadulás hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett, az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Imádkozzunk! Szent Úristen, mindenható Atyánk, hadd jöjjünk alázattal és hálaadással eléd mindnyájan. Csak akkor jöhetünk így, ha szívünket már meghódította, megragadta a te örökké való kegyelmed, bűnbocsátó irgalma. Ha hatalmába vette szíveinket, az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a te szent fiadnak van hatalma bűneinket megbocsátani, van hatalma megszabadítani, van hatalma életet adni, örök életet. Övé az ítélet hatalma is, de íme úgy küldted el őt ebbe a világba, hogy ő a bíró halt meg önmaga értünk, és immár az üdvösség miénk lehet. Segíts hát Jézusra figyelni szívből igazán mindegyikünket. Könyörülj azokon, akik úgy vannak itt közöttünk, hogy féltik magukat ott belül, féltik magukat Jézus hatalmától mégis. Szeretnének valamit tőled, valami áldást, és ugyanakkor mégis ellenkezik a szívük. Törd meg ezt az ellenkezést, és védj hatalmadba szent lelkeddel mindegyikünket. Hiszen akivel ez nem történik meg, az elvész, elvész örökre. Csak aki hisz a Fiúban, annak lehet örök élete. Aki nem engedelmeskedik a te fiadnak, azon a te haragod marad örökre. Hadd remegjen bele ebbe a szívünk. Hadd törjön össze bennünk minden keménység. Hadd szűnjön minden önigazolás és mellébeszélés. Hadd szűnjön mindaz, amiben szakértősködni próbálunk. És hadd élj át mindegyikünk, hogy a töredelmes szívekhez jössz te közel, az élő Isten, Krisztusban kegyelmesen. Amen. Hallgassuk meg ezen az estén a 118. Zsoltárból azt az ige szakaszt, amely az 5. verstől a 9. versig található megírva. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, megsegít engem, és én végig nézhetek gyűlölőimet. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Amen.
Bűnösöknek megváltott.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg az erre a mai estére kijelölt, útmutatónk szerint kirendelt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti Szent Evangélium 11. részében, a 27. verstől a 33. versig, a következőképpen. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben körüljárt a templomban Jézus, oda mentek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: milyen hatalommal cselekszed ezeket? Vagy ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik: egy valamit kérdezek tőletek. Feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége mennyből volt-e, vagy emberektől? Válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy akkor azt mondjuk emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak: nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Amen. Böjti kérdések Jézustól, Jézusról. Ez az összefoglaló témacím. Estéről estére ennek a témacímnek a részletei azok az egyes kérdések, amelyeket aztán sorra veszünk. Az első estén erre figyelhettünk a kijelölt igeszakaszból, úgy, ahogy a Bibliaolvasó útmutatónkban napról napra ki vannak jelölve ezek a szakaszok. Erre figyelhettünk, hogyan jön Jézus, mit hoz és kicsoda ő. Tegnap este arra figyelhettünk, mire való a templom és az imádság. Jézus tisztázza a templom tisztításba. És amikor visszakérdez, nem olvastátok? Az én házam imádságházának neveztetik minden nép között, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Micsoda félelmetes megállapítás, és föl kellett idéznem az Ószövetségből azokat az igéket, amelyeket itt az Úr Jézus egybe kapcsol, hiszen egyrészt összekapcsolta Ézsaiás könyve 56. részéből az ígéretet, a templom tisztítás a pogányok udvarában történik, amit elfoglalt a vallásos nagyüzemhez az áldozati állatokat meg a pénzváltást biztosító kereskedés. Isten pedig azt akarta, hogy a többi népek, a pogány népek tagjai is megkereshessék őt ott Jeruzsálemben. Az ézsaiási ígéret erről szólt, és ezzel szemben viszont Jeremiás könyvében ilyeneket kellett olvasnunk, hogy ne mondjátok, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy azután ugyanazokat az utálatos dolgokat kövessétek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr. Mire való a templom? Nem arra, hogy Istentől ellopott életével, mint valami zsákmánnyal, a templomban Isten elől próbáljon elbújni az ember, a vallásosság meg a szertartások mögé, és az önigazság mögé. Nem arra való a templom, hogy ott az ember a maga elgondolásai szerinti vallásosságot űzze, hanem arra való, hogy az imádságháza legyen, és arra való mindegyikünk életeim már az új szövetségben, hogy a Szentlélek temploma legyünk, imádkozó élet legyen az életünk. És az imádságban nagyon komoly felhatalmazás és nagyon komoly felelősség van azok számára, akik Isten kegyelméből élnek, akik az Úr Jézust befogadták. Nagyon komoly felelősség abban, hogy Isten akarata mentén imádkozzunk. Isten akarata megvalósulásáért, és ebbe beletartozik az is, hogy ő megtörjön minden ellenkező gonosz akaratot, amilyen az ördög a világ és a testünk akarata. Emlékeztetlek arra benneteket, ahogy Luther kiskátéjából is felidéztem tegnap este néhány mondatot. Meg ha az emlékeztetésnél tartunk, akkor egy hibaigazítást is meg kell tennem, egy szóbotlásnak a kijavítását. Az igehirdetés vége felé már nem csak a hallgatók lehettek fáradtak, én is az voltam, és a lefolyó gyertya helyett is olajat emlegettem, otthon feleségem és Márti lányunk hívta föl rá a figyelmemet. Akik itt voltak tegnap, tudják, hogy mire emlékeztetek. Amikor annyi mindennel támadta külső dolgokkal is az ördög, az Istentől elkészített alkalmat, de az Úr beteljesítette rajtunk az ő ígéretét, úgy, ahogy előre felbiztatott. Hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Így érkezünk meg a ma estéhez, a Böjti kérdések Jézustól, Jézusról című sorozatban. És ennek az estének ez a kérdés a címe, milyen hatalommal cselekszik Jézus? Ez már egy olyan kérdés, ami közvetlenül az ige szakaszból van véve. Tényleg. Milyen hatalommal cselekszik? Milyen hatalommal cselekszed ezeket? Kik kérdezik? Azok, akik Isten választott népe körében, akkor mondjam így illetékesek. Illetékesek arra, hogy mindent megvizsgáljon. Fontos kérdést tesznek föl. Lényeges kérdést tesznek föl. Hiszen valóban nem mindegy, hogy milyen hatalommal cselekszik valaki. Különleges dolgokat. Isten nevében föllépve. Nem mindegy, hogy tényleg Istentől való-e a hatalma. Vagy ne? Szükséges kérdés ez? Szükséges kérdés ez. Jogosultak arra, hogy föltegyék? A főpapék és a teológiai szakértők? Hogy így nevezzem most az írástudókat? És a fő-fő presbiterek? Jogosultak rá, hogy föltegyék. Mert felelősek. Felelősek az Isten népe vezetéséért. Nagyon is fontos kérdés. És mégis rosszul tették fel. Ez a tragikus benne. Ahogy ők kérdeznek, mégis rosszul kérdeznek. A legfontosabb kérdést teszik föl, hiszen tényleg, vagy valóban az Jézus, amilyen igénnyel föllép, akkor meg kell hódolni előtte. Vagy ha nem az, akinek mondja magát, akkor a legőrültebb istenkáromló lett volna, akit a föld a hátán hordott valaha. Hát a leglényegesebb kérdés ez. Milyen hatalommal cselekszel? És mint hivatalban lévő vezetők, mondom, jogosultak is, mégis ahogy ők teszik föl a kérdést, rosszul teszik föl Jézusnak. Nem tudják másképp föltenni, csak rosszul. Nem a hivatalukban van a hiba, hanem a személyükben, a szívükben. Ezért történik az, hogy rosszul teszik föl a jó kérdést. Hányszor történt ez azóta is így? Az egyház történetben, egyes gyülekezetek történetében, és történik mind máig. Vannak vezetők, akik hivatottak arra, hogy vezessék az Isten népét. Felelősen őrizzék. Tisztázni kell. Mi az, ami Isten szerint való? Mi az, ami nem? De ha az ő szívük közben ellenállt az Istennek, akkor semmit nem fognak tudni tisztázni. Akkor vakok világtalan vezetőivé lesznek. És azok. Milyen hatalommal cselekszik Jézus? Ki tudhatja ezt meg? Hogy tényleg milyen hatalommal cselekszik? Hogy tényleg az, akinek mondja magát. Valami rettenetes baj, amikor Isten igéjéhez, Istenhez magához, szakértői fölénnyel próbál közelíteni az ember. Hát lehet bárki szakértő az Isten dolgaiba? Az Isten igéje dolgába? Lehet ember teológiai szakértő? Nem lehet. Én se lehetek. Más se lehet. Isten dolgaiban ember szakértő nem lehet. Micsoda gőg. Mennyire a bűnesetnek egy speciális ismétlődése az, amikor az ember akar a dolgokat meghatározó szakértő lenni az Isten dolgaiban. Az Isten népe vezetőinek van felelőssége. De milyen? Olyan, ami erről Pál apostol beszél az efezusi véneknek. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. Ilyen vezetők kellenek, akiket a Szentlélek tett őrizővé, és akik tudják, hogy elsősorban is a saját hitbeli állapotomért, hogy hogy állok én az Úr előtt, azért vagyok felelős. és jaj, félelmetes következményei lesznek annak. Sokakra nézve, nagyon-nagyon sokakra nézve, kárhozatos következményei lehetnek annak, ha én vezetőként magam ellene szegülök a szívem mélyén, a megértett igének, amit a lelkiismeretemig vitt az Úr. De én nem akartam magamra venni, hanem túltettem magamat rajta. Ilyen állapotban az ember, ha ő maga ellene szegült a lelkiismeretében az igének, ha ő maga ellene szegült annak, amiben megítélte az Úr igéjével az ő szíve gondolatait és szándékait és az egész életét, ha ennek ellene szegül az ember, hát hogy vezethetne másokat? Hogy állapíthatná meg? Hogy mondhatná ki Isten szerinti módon, hogy igen, ez Istentől való, az meg ne. Pedig valóban életbe vágó, és örök életbe vágó kérdés, hogy eligazodjunk. Mi az, ami Istentől való, és mi az, ami nem? Ki az, aki Istentől való, és ki az, aki nem? Istentől való hatalommal cselekszik-e, vagy másféle hatalommal cselekszik valaki? Éppen ma jelent meg a 168 óra című, sokak által ismert periodikában, rendszeresen megjelenő lapban a Profit Egyházak Hitvilága című cikk, és rámutat arra, hogy az egyházi jelleget különféle emberek a vallási külsőséget csupán az előnyszerzés érdekében alkalmazzák, nem egy esetben. Viszonylag könnyen lehet egyházat alapítani Magyarországon. Van olyan valaki, aki három magát egyháznak nevező zűrzavaros szervezetnek is a vezetője egyszerre. És aztán mindenféle okkult kínálat megjelenik, és egybe kapcsolva profitorientáltsággal ezekben az úgynevezett egyházakban. Van ott valamiféle szellemi hatalom, és van ott nyomulás, és félelmetes, hogy milyen dolgok állnak a háttérben, és milyen hatalom áll a háttérben. Van ezekben ős magyarkodástól a kozmikus szeretetig sok minden összekutyulva. És vannak parafenomén emberek, akik önmagukat kínálják az ő különleges, okkult képességeikkel. De nem csak a kereszténységtől láthatóan független, láthatóan eltérő ilyen irányzatok és úgynevezett vallások vagy egyházak léteznek, az ördög arra is törekszik, hogy elfertőzze magát a kereszténységet, de hát az Úr Jézus maga figyelmeztetett erre előre. Az ő visszajövetelét megelőzően, mire számítsanak az ő tanítványai? Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet elhitessék a választottakat is. Erre kell számítani. És Pál apostol is ír arról a Tesszalonikai második levelében, hogy a törvénytiprónak, az antikrisztusnak a fellépését a sátán készíti elő majd. A hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. És mi lesz ebből? Sokaknak az elhitetése. Kiknek az elhitetése? Akikről azt írja ott Pál apostol, hogy elvesznek, mert nem akarták az igazságot szeretni, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki Isten őket a tévegés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. És itt vannak a kereszténységet magát is elfertőző idegen hatások. Minden, ami nem egyezik az Isten igéjével, olyan élmény, olyan hatás, olyan állítólagos úgynevezett kegyelmi ajándék. az mindennek az elhitetésnek a szolgálatában áll. Hát persze, hogy tisztázandó kérdés az, milyen hatalommal történik valami. Legyen az látványos csoda akár, vagy különleges, úgy nevezett kegyelmi ajándék. 1996-ban, máskor is említettem ezt már, a ceglédi laktanyai imaterem avatásán ott voltak a hídgyülekezetének is vezető képviselői, és a hídgyülekezete akkori elnökével volt ott megrendítő beszélgetése. Ő evangélikus volt egykor. Hűséges, áldott nyíregyházi lelkészeteknek a veje volt. Sok mindenben csalódott. A beszélgetésünkben volt, amit el kellett ismerne, hogy azt joggal kritizálja. Ő, aki levelező teológiára is járt az evangélikus egyházunkban, azt joggal kritizálja az egyházunkban, meg abban, hogy mi folyik a teológia. De el kellett neki azt is mondanom, és ezzel búcsúztunk el. A hanyatlökő lélek nem a szent lélek, hanem démoni idegen lélek. Igen, megrendített aztán, amikor 3/4 évvel később a halála híréről olvashattunk. Jegyezze meg itt is mindenki, ismétlen, a hanyatlökő lélek nem a szent lélek, hanem démoni idegen lélek. A szent lélek nem bábbá tesz bennünket, nem médiummá, hanem meggyőz bűn, igazság és ítélet tekintetében, és így dicsőíti meg Jézus Krisztust előttünk. Hát hogy ne lenne fontos kérdés ez, hogy milyen hatalommal történik valami, milyen hatalommal cselekszik valaki. Hogy ne kellene nekünk magunknak is értenünk azt, a szívünkkel értenünk, hogy milyen hatalommal cselekedett és cselekszik Jézus. És hogy ő valóban az, akinek mondja magát. De amikor itt Izrael vallási vezetői, egyben a népnek is a legfőbb vezetői voltak, a főpapok, az írástudók és a vének kérdezik Jézust a döntő, a fontos kérdésről. Újra mondom, rosszul kérdezik. Jézus tudja, hogy mi van a szívükben. Olvashattuk előzőleg is már, itt a Márk evangélium a 11. részében, a templom tisztítás kapcsán meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el, mert féltek tőle, mivel tanítása magával ragadta az egész sokaságot. El akarták veszíteni. Ők úgy jönnek kérdezni, hogy csapdát akarnak állítani. Az eszük vág, mint a beretve. Nagyon okosan kifundálták. Emberileg tényleg szakértők. Na de ez az, amit újra mondok, hogy Isten ügyében nem lehet szakértőnek gondolva magamat, semmit sem megérteni. Az Úr Jézus, amikor kérdezik, milyen hatalommal cselekszed ezeket, visszakérdez. Leleplezi ezeket a szakértőket, és azóta is újra meg újra leleplezi a szakértőket. De jó, ha egy-egy teológiai szakértővel az történik, mint ami Eta Linnemannal történt Németországban. Írta a bibliakritikus teológiai műveit, aztán összeomlott az élete, nem volt kapaszkodója, hiszen ő azt bizonygatta, hogy ez se lehet János apostoltól való, meg az se attól a szerzőtől való. Miben kapaszkodjon meg? De aztán ilyen összeomlottam, mégiscsak Jézus Krisztushoz találhatott. Mégiscsak megkapaszkodhatott az igében, mert ige lett számára az, amit korábban kritizált. és elindult az Úr Jézussal új életben. A Biblia hű teológiának lett határozott, hitvalló képviselőjévé. Az Úrnak engedelmeskedve már. És a korábbi könyveiről azt tudta tanácsolni mindenkinek, hogy azokat égessék el, mert azok arra valók. Megtörténhet egy szakértővel is a csoda, hogy összetörik az Úr előtt, és kegyelmet talál, és megváltozik az élete. Jézus Krisztus hatalma által. Tudjátok, ezután, a vita után, ami itt zajlik meg, amit majd a következő ige szakaszban az Úr Jézus elmond nekik figyelmeztetésül, mégis őértük is hangzik még az Úrnak a könyörgése a keresztre feszítve. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És majd még Péter is hirdeti, pünkösd után, a megfeszített és feltámadott Jézusról bizonságot téve, hogy tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. Milyen türelmes tud lenni az Isten. És ad még alkalmat, hogy azok, akik szakértőnek gondolták magukat, és a legnagyobb szörnyűséget elkövették a világtörténelemben. Az Isten fiát gyilkolták, meg a dicsőség urát feszítették meg. Mégis meghallhatnák, hogy nekik is van kegyelem. Hogy a szakértőségük tudatlansága. De jaj, ha megkeményíti magát a vélt szakértőségében az ember. És nem akarja tudatlanságát és engedetlenségét megbánni. Mondom, az Úr Jézus visszakérdez. Ha feleltek nekem erre, akkor megmondom. Mert ha jól felelnének Jézus kérdésére, akkor olyan állapotba kerülhetnének, hogy kijelentheti magát neki Jézus. Különben ne? Mit kérdez Jézus? Egy valamit kérdezek tőletek, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége mennyből volt, vagy emberektől? Válaszoljatok nekem. Előzménye van mindannak, ami itt történt. És mindegyikünk életében előzménye van annak, hogy most hogyan hallgatod az igét, meg én hogyan hirdetem az igét, és mit hirdetek. Előzménye van. Döntések voltak a múltban. És azoknak a döntéseknek megvannak a következményei. Ha engedtél az Úr szavának, annak vannak meg a következményei most is. Ha nem engedtél, akkor annak vannak meg a következményei. Abba az engedetlenségbe vagy belekötözve. És belecsavarodva, és belegabajodva. És akkor azt kell tisztázni, hogy ott mi történt. Bő 3 évvel korábban. Mi is történt? Erre kell felelni. Mit tartanak ezek a vezetők, ezek a magukat szakértőnek gondoló hivatalos emberek, mit tartanak Keresztelő János szolgálatáról? Mert az a kulcsa annak, hogy megértsék Jézust. János keresztsége mennyből volt, vagy emberektől? Kulcskérdés. Isten küldte Jánost? Akkor egyenes vonal vezet oda, hogy kicsoda Jézus. Ha nem Isten küldte Jánost, akkor hamis proféta volt. Meg akkor Jézus is az lenne. Erre mit feleltek? És akkor vissza kell emlékezni arra, hogy mi történt Keresztelő Jánosnál. Lett az Úrnak szava Jánoshoz a pusztában. És elkezdte hirdetni a megtérésnek a keresztségét, a megtérésnek az alámerítését. És akik megvallották a bűneiket, mert olyan felrázó volt Jánosnak az ige hirdetése, hogy egy bűnbánati ébredés támadt belőle, akik megvallották a bűneiket, azokat alá merítette a Jordán folyóba, a halál folyójába. És ezzel fejezték ki azt, hogy igen, méltók vagyunk a halálra, mint bűnösök az Isten előtt, de magunkat megalázva és töredelmesen és az életünk megváltozására vágyva akarunk készülni annak elébe, akit ugyancsak hirdetett János. Annak elébe, aki nem vízzel, hanem tűzzel és Szentlélekkel fog keresztelni. Mert így hirdette János. Vágyódunk a bűnbocsánatra. A bűneikre rádöbbent, és az Isten bekövetkező ítéletét félő emberek voltak azok, akiket megkeresztelt a Jordánban alámerített János. És beszélt arról, aki ő utána jön. És azt mondta, annak a saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. És nem csak úgy általában beszélt róla, hanem amikor a főpapék kiküldték a hivatalos vizsgálóbizottságot. János evangéliuma elején olvasunk erről. És jegyzőkönyvet vettek föl, hogy mit mond János magáról. Elmondta, hogy én nem a Krisztus vagyok. Elmondta, hogy én a kiáltónak a szava vagyok a pusztában. Egyenesítsétek ki az Úr útját. A farizeusok pártjából valók azt is megkérdezték, hogy miért keresztelsz. Én vízzel keresztelek, mondta. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. És aztán másnap, amikor látta Jézust feléje jönni, így szólt, mindazok előtt, akik ott voltak körülötte, íme az Isten bárány. Mert valamit keresztelő János is megértett, akkor, amikor Jézus beállt a bűnösök sorába és megkeresztelkedett, és azt mondta, ennek így kell lennie, mert így kell betöltenünk minden igazságot, valamit keresztelő János is megértett az Ézsaiás 53 igazságából. Az igaz szolgáról, akinek a bűnösök közé kell számláltatnia. És ismeretével sokakat megigazít, és ő hordozza a bűneiket. Ezért mondja róla, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Hát ezt is mondta keresztelő János. Ez is szorosan hozzátartozott a János keresztségéhez. És vallott arról, én nem ismertem őt. Így vallott Jézusról. De aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Tudjuk, hogy aztán a börtönben, hogy vergődött keresztelő János is. És mit üzent neki Jézus? Mert félelmetes dolog árván lenni a börtönben, és nem tudni, mi is lesz, hogy is lesz. Te vagy az eljövendő? Tényleg? Úgy, ahogy hirdette? Jézus erre azt válaszolta, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mindez hozzátartozik ahhoz, amikor Jézus visszakérdez. Ezt az egyet kérdezi. János keresztsége mennyből volt, vagy emberektől? Erre kell válaszolni. És hogy vág az eszük, mint a borotva? Latolgatják a lehetőségeket. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja nekünk mondani, hogy miért nem hittetek neki. Ha hittek volna Jánosnak, akkor bűnbánatban összetörve kérték volna Isten kegyelmét ők is, a vezetők. Ha hittek volna Jánosnak, akkor hittek volna Jézusnak is. De hát ők a maguk tekintélyét akarták megőrizni. Mi a másik lehetőség? Azt válaszolni, hogy emberektől való volt a János mozgalma? De hát ez megint ellenkezett az érdekeikkel. Féltek ezt is kimondani. Zavarba jöttek. Ők a nagy szakértők. Igen, amikor az Isten igéje fölragyog, amikor az Úr Jézus világossága az ember lelki ismeretéig hatol, akkor a félelem fogja szorongatni az embert ott belül. akkor zavarba kell jönnie. Akkor vége a szakértőségnek. Nálad vége van-e már a szakértőségnek? Isten dolgaiban és Jézust illetően. Ha azt mondjuk, latolgatják itt a zsidó vezetők, hogy emberektől való volt a János keresztsége, hát akkor megkövez minket a nép, mert azok Jánost igazi prófétának tartották. Vagy ezért lesz oda a tekintélyünk, vagy azért lesz oda a tekintélyünk. És akkor megszületik a semmit mondó válasz, hogy nem tudjuk. Pedig tudhatták volna. Mennyi esetben mi is tudhatnánk. De nem tudjuk, ha nem akarjuk tudni. Viktor Jánosnak van néhány magvas mondata erről a történetről. Az egyik ez, nincs addig előbbre vezető út, míg megszégyenülten és megalázkodva vissza nem térünk oda, ahol egyszer elhajoltunk Istennek világos vezetésétől. Kedveseim, ezért nem lehet azt mondani, hogy ne a múlttal foglalkozzunk, a jelen érdekeljen meg a jövő, és azt keressük, hogy mit kell csinálni. Nem lehet ezt mondani. Ha a múltat előtt tisztázni kell, ha meg kell bánni azt, ami a múltban engedetlenség volt, az igének való ellenállás, a bűnbánattal szemben, a bűnbánatra hívó Istennel szemben nem akarás volt. Nincs addig előbbre lépés, amíg ez nem lesz tisztázva. És néhány további magvas mondat Viktor Jánostól. Az a viszont kérdés, amelyet Jézus nekiszegezett ellenfeleinek az ő számon kérő kérdésükre, sarokba szorította őket, és leleplezte álnokságukat. Ha elismerik, hogy keresztelő János szava Istentől való üzenet volt, akkor bűnösöknek bélyegzik magukat, mert hiszen nem hittek neki. Hova lesz akkor az ő nagy tekintélyük? Jaj, nincs nehezebb dolog, mint őszinte bűnvallomással megalázkodni Isten és emberek előtt egyaránt. Ha pedig tagadják keresztelő Jánosnak Istentől küldött voltát, akkor maguk ellen zúdítják a nép tiltakozását, amely Isten prófétájaként tisztelte Jánost. Ezzel eljátszák népszerűségüket, s megint csak a tekintélyük látja kárát. Aki sem bűnbánatban nem akar megalázkodni, sem az emberek jó véleményét az igazság kedvéért nem meri kockára vetni, annak a számára Jézusnak nincs mondani valója. Mit is mond az Úr Jézus? Erre a válaszra, hogy nem tudjuk. Miközben ő tudja, hogy mi van a szívükbe, és mit tanakodtak ott zavarba jöve. Én sem mondom meg nektek. Amíg a szívedben ellenállsz az Úr világos igéjének, nem akarod megbánni azt, amit talán évekkel ezelőtt megítélt, és akkor érzékelte is a lelkiismeretet, hogy ezt meg kellene vallani, meg kellene bánni, el kellene hagyni, de nem akarod, akkor neked se fogja megmondani Jézus, hogy milyen hatalommal cselekszik és kicsoda ő. Nem ismerheted meg. Csak aki enged neki, aki enged az ő világosságának, annak tárulhat föl az ő hatalma, hogy tényleg ő az Isten újjával cselekszik. Ő az Isten fia, aki azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Amint föllépett az atyától rendelt időben, Izrael körében, azonnal ez mutatkozott meg Kapernaumban, ahol működésének az első bázisa volt, hogy hatalommal parancsolt a tisztátalan lelkeknek. és azok ki kellett, hogy takarodjanak a megszállott emberbe. Megmutatta, hogy van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. És ezt pecsételte meg jelként azzal, hogy ezt is mondta a bénának. Kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. És aztán János evangéliumában milyen csodálatosan jelenti ki az ő hatalmának a titkát. Ő, aki semmit nem tud magától tenni, mert mindent az atya akarata szerint tesz. Mert nem azért szállott alá mennyből, hogy a maga akaratát tegye, hanem hogy annak akaratát, aki elküldte őt. És az atya egészen neki adta az ítélet hatalmát is, és egészen neki adta a feltámasztás hatalmát is. És mindez a hatalma abban rejlik oly csodálatosan, ahogyan elmondja János evangélium a 10. részébe, ahol így mutatkozik be, hogy én vagyok a jó pásztor, és én életemet adom a juhokért. Azt mondja, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegye. Senki sem vette el tőlem. Én magamtól adtam oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ilyen hatalom az övé. Ezzel a hatalommal lépett föl a templomban is. Ezzel a hatalommal vonult be Jeruzsálembe, hogy véghez vigye az atya akaratát. Milyen hatalommal cselekszed ezeket? Kérdezték a hivatalos vezetők. Közvetlenül a jeruzsálemi messiási bevonulás és a templom tisztítás után. Ezzel a hatalommal cselekedett mindent. De csak azért heti meg, csak annak mondhatja el Jézus, aki a szívében enged a világosságnak. Aki megbánja azt, ami megbánni valója, és nem próbál tovább szakértő lenni már. 2 évtizede írtam be ezeket a mondatokat ide ceruzával az új szövetségembe, ehhez az ige szakaszhoz. Aki nem akarja tudni a saját bűneivel kapcsolatos tudnivalókat, annak az Úr nem jelentheti ki magát. Félelmetes, amikor csak emberi szempontok érvényesülnek, és Istent kihagyják a számításból. Hányszor ismétlődik, hogy a Szentlélek munkáját ördöginek, eretnekségnek ítélték, az igazán hívőket szektásnak bélyegezték. Döntő, hogy felismerjük azt, ami ördögi. De hogy ítélhetné meg jól az, aki maga nem enged a világosságnak? És félelmetes, amikor az Úr már nem szól. Ha nem engedsz Jézus világos ítéleteinek, a bűnbánatra hívó igének, az ő szolgái szaván keresztül is, mint ahogy Keresztelő Jánosnak is ilyen szolgának kellett lennie, mint útkészítőnek, ha nem engedsz a világos igének, akkor Jézus sem mondja meg neked, milyen hatalommal cselekszik. De ha engedsz neki, akkor kijelenti magát. Van hatalma bűnöket megbocsátani. Van hatalma az ördög markából kiszabadítani. Van hatalma életet adni. Van hatalma feltámasztani, és van hatalma ítélni. Néki adatot minden hatalom menjen és földön. És senki sem mehet az atyához, csak is ő rajta keresztül. Ámen. Imádkozzunk. Milyen hatalommal cselekszel, Uram Jézus! Köszönjük, hogy ezt hirdettetted nékünk. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünkben ne maradjon ellenállás veled szemben. Könyörülj rajtunk, hogy egyikünk se akarjon szakértő lenni. Semmiféle tudás és semmiféle pozíció nem tehet szakértővé Isten dolgaiba. Könyörülj rajtunk, hogy töredelmes szívvel, alázattal és őszintén közelítsünk hozzád mind, és átélhetjük, hogy te jössz hozzánk, és te fogadsz magadhoz. És akkor nem kell úgy zavarba jönni, mint azoknak, akik meghazudtolták az Isten igéjét a nagy írás tudományukkal, és közben csak a nyerészkedésen és a maguk tekintélyén járt az eszük. Egész másképpen jöhet zavarba előtted az, aki kitárja előtted a szívét. Azon jöhet zavarba, ó, érthetetlen kegyelem, és csodálatos, megszabadító hatalom a tiéd, Uram. Így csendesíts el bennünket színed előtt, bár csak engedne neked mindegyikünk, hogy megmondhasd, ki vagy te, és milyen hatalommal cselekszel, és tudsz a mi életünkben, az én életemben is cselekedni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy örökre üdvözíteni tudod azokat. Van hatalmad rá, hogy üdvözítsd örökre azokat, akik általad járulnak az Istenhez. És ezért imádkozhatunk most is így a te nevedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet.
Amen. Te szép élő fájom, ó drága Jézus, Istennek bárányom, te vagy lelkünknek igaz megváltója, szabadítója. Értünk
Thank you.